Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy örömömre nem csak a két vendég érkezett meg ma, hanem a közönség is. Azért kellett izgulni, hogy a BKV Strike miatt sikerül a mai napot úgy összehozni, ahogy szerettem volna előzetesen. Bemutatom első vendégünket, Kóka Rozáliát, örökségdíjast, aki a népmesében van igazán otthon, de amellett a népdalban is. Meg szeretném kérni, hogy egy pár szóban legyen szíves bemutatkozni.
Szeretettel köszöntöm kedves mindnyájukat. Én egy bukovinai székely származású asszony vagyok, bár csak édesapám volt bukovinai székely, édesanyám bácskai magyar volt. És ez a tény, hogy az édesapám bukovinai székely volt, azt mutatom, hogy meghatározta az életemet, mert amióta csak az eszemet tudom, mindig a bukovinai székelyek valamilyen ügyével foglalkozom. 19 éves voltam, amikor elkezdtem népmeséket gyűjteni a falumban, de ugyanakkor már a népdalokat is elkezdtem gyűjteni, és táncoltam is az iskolám együttesében, ahol bukovinai székelyeket táncoltunk. És most már sok esztendő eltelt, mert már 66 éves vagyok, de ezt a foglalatosságot egyre szélesebb körben ma is végzem.
Ez hogy kezdődött? Ugye interneten egy kicsit utána néztem az életrajzában. Nagyon fiatalok kerültek át Magyarországra. Ugye úgy tudom, hogy Szekszárdon végezte el a gimnáziumot. Igen. És ugye 19 éves fejjel indult el, hogy népzenét, mesét, anekdótákat gyűjtsön. Miből fakadt ez a kíváncsisága és a bátorsága? Mert hát annak idején, nem tudom, szokás volt ez.
Hát akkor egy kicsit menjünk vissza az időben. Van az én népcsoportomnak egy nagyon érdekes sajátossága. Napra pontosan ismerjük a születését. Ez nagyon kevés népcsoporttal mondható, vagy népcsoportnál mondható el. 1764. január 7-én van a bukovinai székelyek születésnapja. Ezen a napon volt a madéfalvi vérengzés. Az őseink Erdélyben éltek, Udvarhely, Csík, Háromszék megyékben. Fellázadtak Mária Terézia ellen, az ő, azt mondhatom, hogy erőszakos politikája ellen, és ott Madéfalván, ezen a szörnyű éjszakán lemészároltak több száz székelyt, akik határőr vidéknek a katonaköteles férfiai voltak tulajdonképpen, és ennek következtében közel 10 000 menekültek el Moldvába, majd a Moldvában menekülők egy része 10 esztendő múlva felköltözött az osztrákok legutoljára megszerzett gyarmatára, Bukovinába. Bukovinában 17 féle nemzetiség élt, tehát vagy a legtöbb, aki oda költözött, német származású volt, de románok, ukránok, lengyelek, örmények, és zsidók, nem is tudom a többit felsorolni, és itt felköltözött körülbelül 2300 székely ember is. Őket Hadik András gróf vette pártfogásába, és segített a letelepedésükben. A Szeret folyónak egy gyönyörű mellékfolyója volt a Szucsáva folyó, és a Szucsáva folyó partján, jobb partján három falu alakult, hát menekülő emberek alapították, nagyon szép beszédes nevet adtak a falvaknak. Az első falu neve Isten segíts lett, második falu neve Fogadj Isten, harmadik falu neve András falva, azután Hadik falva, és József császárról kapta a nevét József falva. És ez az öt falu, mint egy nagy bölcső ringatta a rengeteg bukovinai székely gyermeket, és ez valóban nem túlzás, mert a székely asszonyok a szülő képességük határáig szültek, és nem volt ritka a 15-20 gyermek egy családban, azonban ezek sajnos nem nőttek, nem nőhettek fel, hiszen rengeteg gyermekbetegség tizedelte őket, meg hát nem is táplálkoztak nagyon jól. De minden esetre még egy kicsit hadd mondjam tovább, hogy úgy oldották meg a föld hiányt, a föld nélküliséget, hogy először a gyermekeket is, de a földtelenek felnőttjei is elmentek Moldvába, a bojárok földjeire, mint a magyar summások, és hát így próbálták a keresetet valahogy megszerezni, de aztán elindultak az úgynevezett kirajzások. 1883-ban az Alduna mellé, Belgrád környékére telepedett három faluba, körülbelül 4000 székely, és ők megvannak most is, Székelykeve, Hertelendi falva és Sándoregyháza, ezek itt mind itt vannak Belgrád mellett, majd később, 5 év múlva elindulnak Dél-Erdélybe, Déva, Vajdahunyad, Cserna keresztúr, Szentgyörgyre telepednek, és aztán még a 1905-ben az első világháború kitörése előtt elindul a kivándorlás Kanadába. Én mindegyik csoportot felkerestem, mindegyik területen meglátogattam a székelyeket. Hát különböző állapotokban vannak, a kanadaiak felejtették el legelőször a magyar anyanyelvüket, a székely beszédüket, mert angolul beszélnek most már ott a fiatalok, beköltöztek a városokba, a prériről, a farmokról, és aztán szépen beolvadtak, már csak a nagyon-nagyon öregek tudnak magyarul. A többi helyen viszont nagyon élnek a székely hagyományok. Éppen most jöttem haza tegnap előtt Vaskútról, az itt van Magyarországon, Baja mellett, és ott találkoztak a bukovinai székely falvak képviselői, és tervezzük a fesztiválokat, gyűjtjük a hagyományokat, stb. No, még egy megmozdulás volt, illetve kettő, a kanadai kivándorlás után és a első világháborút követően, miután a trianoni békeszerződés megtörtént, és az osztrákok elvesztették, vagy Ausztria elvesztette a gyarmatait, a Bukovina román kézre került. Nagyon keményen bántak a románok a más népek gyermekeivel. Azt lehet mondani, hogy mindenki egy másodrendű állampolgárrá vált, és azonnal kiszórták őket az iskolákból, nem kaptak munkát, stb. És elkezdtek vágyakozni nagyon Magyarországra. A józsefalvi plébános, akit úgy hívtak, hogy dr. Németh Kálmán, ő elindította a hazatelepedést. Ennek is volt egy nagyon véres és nagyon keserves apropója, mert hogy 1939-ben leégett Józseffalva, porrá égett órák alatt az egész falu, és amikor építették újjá a falut, akkor kérte Németh Kálmán, hogy mivel fából építkeztek, úgy rakják össze az épületeket, hogy szét lehessen szedni, és vonatra lehessen tenni. Hát ebből a vonatra tevésből nem lett semmi. Az egyetlen támogatójuk Magyarországon, gróf Teleki Pál miniszterelnök volt, tudják, ő öngyilkos lett 1941 áprilisában, így elvesztették a székelyek a támogatójukat, de közben már rengetegen átszöktek Magyarországra, főleg a katonakötelesek, és nem lehetett visszatartani az öt falu népét, és akkor a kormány úgy döntött, hogy telepedjenek a frissen visszafoglalt Bácskába. És aztán elindultak a vonatok. Hát Bukovina és Bácska között körülbelül 1500 km a távolság, és ide megérkeztek a vonatok Bácskába, aztán a ott lévő kis falvakba, ahonnan elűzték a dobrovojácokat, a szerb jókatonákat, hát oda letelepítették a bukovinai székelyeket, az öt falu népét szétszórták 39 faluba. És 3 és fél év múlva innen kellett elmenekülni. Hát az egyik kis faluba nem is volt kicsi, annyira Bajmokra került az én nagyon népes családom. Akkor élt 11 testvér, édesapám még sokan voltak, és hát ott házasodott meg édesapám, anyukámat, aki bácskai bajmoki lány volt, ott vett el, és 43-ban születtem én. És amikor a menekülés megtörtént, akkor 6 hónapon át, azt mondhatom, hogy törvényen kívül voltak a bukovinai székelyek. Minden istálóban, Zalában, Veszprémben, a Balaton felvidéken székelyek meghúzódtak. Majdnem 6 hónapig nyúlt el ez a menekülés, és akkor 45 márciusában volt a letelepítés. Egy erdélyi ügyvéd, dr. Bodor György szervezte meg a telepítést, letettek bennünket ott. Megint nagyon kicsi falvakba, megint nagyon szétszórodott a közösség. Mi a Tolna megyei Felső-Nánára kerültünk, hát nem voltak többen 1000-nél a faluban. A sváb lakosságnak egy részét már elvitték, de még akkor nem volt kitelepítés, hanem a szibériai jóvátételbe vitték el, főleg a férfiakat, de asszonyokat is. És a családok már megkapták a kitelepítési határozatot, de még ott voltak, és akkor megérkeztünk mi, rátelepítettek bennünket a német családokra, mindenüket, amiük volt, azt el kellett velünk, meg kellett velünk osztaniuk, nagyon keserves idők voltak ezek, és aztán alig telt el 1-2 év, megtörtént a 500 000 magyar elűzése Szlovákiából, és akkor megérkeztek a felvidékiek, végre kellett hajtani a németek kitelepítését, és ez rendkívül fájdalmas volt, és nem csak nekik volt fájdalmas, mert a bukovinai székelyek egész életükben nagy szégyenként élték meg, átokként, és amikor rengeteg baj érte őket, mindig azt mondták az öregek, hogy azért van, mert megszegtük a 10. parancsolatot, ugye? Másnak se házát, se mezejét, se másféle jószágát ne kívánja. Hát minket beletettek már másodszor is a más házába, miközben a mi bukovinai házainkba természetesen szintén mások költöztek, méghozzá Észak-Bukovinából menekülő románok, mert ahogy a székelyek 1941. májusában elhagyták Bukovinát, körülbelül 2 hét múlva az oroszok lerohanták Ukrajnát, Észak-Bukovinát. A határt Csernavic alatt húzták meg, ami azelőtt Bukovinához tartozott, és az osztrákok fennhatósága alatt volt, tehát így.
Én azt szeretném kérni, hogy kanyarodjunk vissza a kérdéshez, hogy tehát 19 évesen egy fiatal nő, miért indult el népmesét kutatni? Mi volt az az indítatás, ami vezérelte erre?
Hát akkor mondhatnám azt is, hogy pont az, amit az előbb elmondtam, az volt az indítatás, mert hogy bekerültem elsősként az iskolába, és annyira gyűlöltek a tanítóink és a tanáraink, hogy szinte naponta agyonvertek bennünket, székely gyerekeket. És dühös, vad indulattal sziszegték, hogy piszkos csángók, mocskos csángók, hogy tetvesek, és én, aki nagyon jól tanultam, és jó kislány is voltam szerintem, naponta vesszővel tenyereseket kaptam, de hát a fiúkat néha majdnem agyonverték méterrudakkal, hiszen a felnőtteknek nem mehettek neki a tanítók, de a gyerekeket a kezükbe kaparintották, és mindent.
De mi volt ennek az ellenszernek az oka?
Hát az, hogy oda telepítettek a németek házaiba.
És német tanítók voltak?
Hát vagy németek voltak, vagy német vegyes házasságban németek, magyarok, vagy pedig csak szimpatizáltak a helybéli németséggel, hiszen ők előtte hosszú ideig együtt éltek. és mi voltunk a betolakodók, hát aztán azt nem is kell mondani, hogy amikor 6 hónapig menekül valaki szekereken, hogy milyen fizikai állapotban érkezik oda. De nem csak az volt, hanem az, hogy 200 évig majdnem kinéltünk a Kárpátokon túl, másféle kulturális szinten érkeztünk a német falvakba, mint ami itt volt. A németek takarékosak voltak, ugye a kis földjeiket, házaikat csodálatosan gondozták, és akkor egyszerűen ide jönnek ezek a elmaradott népség, ezek a tetvesek, cigányok, trahomások, minden, és beleülnek az ő javaikba. Hát aztán az évtizedek talán módosították ezeket a véleményeket, de tudom, hogy én 6 éves koromban határoztam már, hogy tanító leszek. Meg kell mondanom, hogy soha nem mondtam meg otthon a szüleimnek, hogy engem vernek. Meg is oldottam a kérdést a magam módján, de bennem megszületett valami olyan, hogy én tanító leszek, de én jó tanító leszek, nem fogom verni a gyerekeket. És aztán, ahogy növekedtem, meg is értettem a dolgoknak a lényegét is, hogy miért van ez, de különösen az motivált a mesegyűjtésben, hogy a szomszédunkban élt egy csodálatos öreg mesemondó, akire nyaranta rábíztak bennünket, hogy őrizzen meg a rosszalkodástól, tűztől, víztől, és benne volt a mese az életemben, azt mutatom, hogy 6 éves koromra már egy nagyszerű, nagy tudású mesemondóval találkoztam. Azután nagyon érdekes dolog történt, amikor középiskolába mentem, akkor teljesen azzal a gondolattal mentem el, hogy én nem leszek székely, én nem fogom hagyni, hogy rajtam valaki észrevegye, hogy székely vagyok. Én úgy megtanultam irodalmi nyelven beszélni, hogy a világon senki nem gondolta volna, hogy székely vagyok. Mit tesz Isten? Az első héten, tehát 14 éves vagyok, belépek az iskolai tánccsoportba Szekszárdon, és a tánccsoportot egy csodálatos Szekszárdon élő néprajzos dr. András Falvi Bertalan vezette. És András Falvi Bertalan azzal kezdte a próbákat, hogy megtanított egy gyönyörű bukovinai székely népdalt, és elmondta, hogy Kodály Zoltán szerint a bukovinai székelyek népdalai a magyar népzene legszebb gyöngyszemei, és én akkor úgy fellélegeztem, a lélekben kiegyenesedtem, hogy végre van valami, ami a miénk, és nem megvetni való, nem utálatos, és akkor attól kezdve annyira figyeltem mindenre, ami Kodállyal kapcsolatos, és mit tesz Isten, első tanév végén találkozom Keszthelyen a Helikon ünnepségen Kodály Zoltánnal. De most itt már abszolút aktuális, hogy Évike énekeljen egy szép bukovinai székely népdalt, mert nekünk ebből a sanyarú történelemből is kiviláglik, hogy nagyon-nagyon sok gyönyörű bújdos oldalunk van.
Hát akkor eléneklem, aminek az a címe a Szikulicidió.
Jó.
Nekünk a legszebbik estét fekete színre festették, fekete színre festették. Nünköt anyánk megátkozott, mikor a világra hozott, mikor a világra hozott. Azt az átkot mondta rejánk, ország, világ legyen hazánk, s ország, világ legyen hazánk. S rajtunk a búhármat hajlott, de bezzek, hogy elhervasztott, de bezzek, hogy hogy elhervasztott. S nekünk a legszebbik estét fekete gyászra festették, fekete gyászra festették.
Köszönöm szépen, használtál egy szót, Évike, hogy szikulicidium. Azt jelenti ez a szó, hogy székely öldöklés, és nagyon érdekes, hogyha leírjuk a betűket egymás alá, tehát oszlopba, akkor a betűk római számértéke az 1764-et adja ki, tehát a székely öldöklés vagy vérengzés dátumát. Na, visszaadom a szót, László.
Jó, tehát az indítatás akkor a gyerekkorból fakadt, illetve az, hogy kapott egy olyan jelzést, hogy mégis ott valós értékek vannak, ahonnan származott. Milyen élményekkel fogadták? Tehát amikor az első-második útján járt, mivel szembesült, és milyen élményekkel tért haza?
Hát az első utam az otthon történt a falumban. Azt tudni kell rólam, hogy ilyen nagyon kotnyeles kislányka voltam, minden házba bejáratos voltam a faluban. Nem véletlen, édesanyám volt a falu varrónője, és mindig, amikor elkészültek a ruhák, akkor az én dolgom volt, hogy a ruhákat hazahordjam. Mindenkivel beszélgettem, ismertem a gazdák lovainak a nevét, és ismertem minden kutyát az utcákba, meg tudtam őket szólítani, tehát egy ilyen rendkívül mozgékony gyerek voltam, ez már 5-6 éves koromban is így volt. Tehát amikor, mint fiatal tanítóképzős nagylány a faluba visszamentem először mesét és népdal gyűjteni, akkor azt is tudtam, hogy ki milyen dalt ismer, mert hallottam lakodalomban, vagy keresztelőben, vagy a mezőn, mert nagyon sokszor énekeltek, amikor dolgoztak. Tehát kinn a határban csodálatos élmény volt. És hát ismertem a mesemondókat, már azokat, akik tudtak, de sajnos az az én kicsi gyerekkori mesemondom már nem lakott a faluban, és illetve bocsánat, ő meghalt, és a másik pedig elköltözött a faluból, és éppen Évikéjék szomszédjába költözött, Mázaszászvára, és aztán én ott felkerestem, őket is ismertem nagyon jól, az asszony kártyavető, mondják, vénboszorkány volt, aki jósolt az embereknek. Nekem is jósolt, és igaz is lett.
Mit jósolt neked?
Na, most nem mondom meg.
Akkor a következő kérdésre kihúzzuk.
És a férje pedig, az Árpád bácsi, az Aranyosi Árpádnak hívták, ő pedig súlyos tüdőaszmás volt, és olyan döbbenetes volt ez a gyűjtés, mert képzeljék el, hogy ott vagyok én egy ragyogó fiatal lány, 19 éves, kinn a ház előtt sétál a vőlegényem, aki az Úristennek nem akart bejönni abba a kis pásztorházba, amiben mindenféle szagok voltak, és ott hörgött egy súlyos beteg ember. És hát Árpád bácsi nagyon-nagyon gyakran ilyen nagy köhögési rohamokkal kínlódott, és én folyton el akartam menni, és mindig azt mondta, hogy ne menj el, Rózsika, mert soha többet nem találkozunk, és valóban így is lett. Tehát én akkor felvettem 9 mesét, azt visszavittem az iskolába, beadtuk egy országos néprajzi pályázatra, és én ott országos második helyezett lettem. És ez egy életre meghatározta a sorsomat, mert a jutalom az egy pár száz forint volt, nem tudom mennyi akkor, de az azért 1000 forint nagy pénz volt, egy havi fizetés, és felhoztak jutalomból Budapestre a Néprajzi Múzeumba, és én ott mindenkit megismertem, aki később aztán fontos lett az életemben, akik egyengedték az utamat. Volt egy sámán kutató, dr. Biószegi Vilmos, dr. Morvai Péter, azután Domokos Pál Péter bácsi, és tulajdonképpen én akkor elkezdtem ezt a munkát, és én azt mai napig nem hoztam abba.
Az első mesék egyikére tetszik emlékezni, amit kint sikerült begyűjteni?
Hát mondjuk az mind itt volt Magyarországon, tehát ez Szolna megye Felsőnálán, meg Mázán történt.
Mert Bukovinából minden.
Bukovinából mindenki eljött. Tehát kint nem gyűjtöttem, Bukovinából nem gyűjtöttem soha, hanem aztán mentem Erdélybe, mentem Moldvába. Viszont én akkor javaslom, hogy én elmondanék egy kis történetet. Hát ugye milyen a nép, egy 100 év alatt elfelejti, hogy hogyan is jött létre az ő faluja, és akkor kitalált egy kis legendát. Andrásfalva mondáját elmondom.
Jó.
És te meg valami Andrásfalvit énekelsz, jó? Tehát akkor Mária Trézsinek a papok erős sokat hánták a szemére, hogy azt a sok székelységet ott Madéfalvánál szétverettette, szétkergettette a nagyvilágba. Hát mondogatták ezt neki, hogy békének küldje az embereit Móduvába, s esze kéne szedesse őket, ahol elszertültek. Hát bélyes mentek Mária Trézsi emberei Móduvába, hitták haza a székelyeket, de azok azt mondották, Erdélybe többet nem menjünk, mert attól féltek, hogy bántódásig esik. Noha nem mentek Erdélybe, eredjetek fel Bukovinába. Bukovina akkor volt felszabadulva a töröktől. A törökök a lakosságot mind kiposztították, ott volt a sok főcs, nem volt, aki dolgozzon. Hát hittak oda mindenkit. Igen ám, de ahhoz, hogy átol menjenek Móduvából Bukovinába, mindenkinek kellett legyen igazságja, úti levele. Na hát, aki menni akart, az ugye meg ezt csinyáltatta, hogy kell. De mi történt? Éppen a határ előtt az egyik asszonkának, akit úgy hittak, hogy lovász Istánné, kicsikéje született. A kicsike nem volt belétéve az írásba, és hát szegény asszonka hót meg a bánattól, hogy mi lesz, hogyha a kicsikéit nem csapják át a gránicon. Sírt, kesergett az asszony, és akkor oda ment hezzá egy öreg asszony, és azt mondja neki, ó, édes leánkám, ne busulj semmit, én eligazítom a dolgot. Az öreg asszony mággubóból főzött jó erős álommákot. Avval megitatta a kicsikét, hát az úgy elaludt, lehet, fel se lehetett volna kőteni. Akkor megfogták a bubacskát, belé suppantották egy zabos tarisnyába, és felakasztották a tarisnyát a lovak elejébe, a szeker rúdjára. Hát, ott a gránicon olyan hamis estrázsák voltak, a szekereket mind felhánták, még a ládákot is felnyittatták, hogy nem visznek-e valami tilosat. De éppen az egy tarisnyát nem nezték. Így aztán a kicsike szerencsésen átol került. Mikor megérkeztek arra a helyre, ami ki volt jelölve a számikra, a gyermekecskét nagy örömmel megkeresztelték, Andráska lett a neve. Később aztán, amikor felépült a falu, az első újszülött után Andrásfalvának nevezték. El volt Andrásfalvának a mondája.
Jó, köszönjük szépen. És akkor hagyd mutassam be Fábián Éva, örökségdíjas népdalénekest. Az első ének előtt nem volt rá lehetőségem, hogy köszöntsem. És akkor nagyon szívesen meghallgatjuk a következőt.
Nótát. Közben törtem a fejemet, hogy Andrásfalvi legyen, és így elém jött, mint egy kép, Kakasdi Sebestyén Ádám bácsinak a gyűjtése.
Andrásfalva, de szép.
Igen. Hát nekem az jutott eszembe arról, abból a gyűjteményből, amit attól a bácsitól tanultam, aki rokonunk volt, tehát Andrásfalvi, és úgy hívták, hogy Fábián Bitang Marcika. Mert hogy sok egyforma nevű ember volt a bukovinai székelyek között, de ez egészen általánosan mindenütt szokás volt az egész magyar nyelvterületen, hogy a sok hasonló nevű családot egy-egy településen ilyen csúfnevekkel vagy ragadványnevekkel különböztettek meg. Aztán nekünk odaküljel Bukovinába, Andrásfalván valamelyik ősünk az belé szeretett a szomszéd legénybe, csak az volt a baj, hogy nem sok református volt a bukovinai székelyek között, de ott éppen, itt a Fábián család szomszédságában, a szomszéd legény református volt, és valamelyik nagyanyukám, nagyapukámnak ugye a leánkája, az, ők meg katolikusok. És hát a szerelem azért megesett, a kicsike megszületett, a szerelem gyerek, de nem hagyták őket összeházasodni, így aztán a nagynyóka nevelte az unokát a saját gyerekével együtt, aki ugyanannyi idős volt, tehát együtt szült anyóka meg a leánya, és mikor kiment a leány, a megesett leány móduvázni, hogy egy kicsi kenyeret keressen a babára, a magára, akkor az édesanyja ügyelte a kisgyermekre, és a két kicsi összeveszett az udvarba. És akkor azt mondja az anyának a gyermeke, hogy bőgött, ment, panaszkodott, és azt mondja, mi a baj, anyámé? Megvertezné? Hát melyik te? Hát ez a bitangocska. És aki attól a gyermektől, vagy mikor felnőtt, tőle született gyermekek, mind bitangfábiánkák lettek. A Bitang Marci bácsitól tanultam gyerekkoromban azt a népdalt, hogy Bukovina, lapulj, lapulj, kicsi rózsám, ne búj, ne búj. Mert ha bújsz, ez csak helyába, a szívemből ki vagy zárva. Én elmenyek közületek, Isten maradjon veletek. S én elmenyek közületek, Isten maradjon veletek. S csicsiri borsó babláncsá, szeret ingem egy láginká, s ne szeress úgy te láginká, már megvár az anyád érte. S úgy el vagyok kásáredve, mind a fűcfa tekeredve, s fáj a szüvem, nem mondhatom, s aki itt fáj, nem láthatom.
Na. Jó, köszönjük szépen. Éva elmondta, hogy az első gyűjtést azt itthon tetszett végezni.
Mivel mind itt ide.
Igen, de viszont Székelyföldön is járt, és ott is gyűjtött. Akkor arról szeretnék megtudni valamit. Hogy volt, milyen élményekkel
kihez szól a kérdés? Most Rozához vagy hozzám?
Hát most igen, Rozához.
Na hát az, az igazság, hogy én a Székelyföldön nagyon-nagyon keveset gyűjtöttem, mert ugye a történelemben is az volt, hogy Madérfalváról elmentek Bukovinába, és egy másfajta népcsoport alakultott ki 200 év alatt, viszont 1969-ben kaptam egy megbízatást, úgy, mint amatőr gyűjtő, hogy gyűjtsek adatokat Moldvában a Magyarság néprajzi atlaszához, és én akkor egyedül kimentem. Hát, hogy ilyen megtisztelő feladatot kapott egy 25 éves és nagyon fiatal gyűjtő, amatőr gyűjtő, annak az volt az oka, hogy hivatásos néprajzosokat a románok nem engedtek be Romániába. Hát ez egy olyan munka volt, hogy 300 kérdésből álló kérdőívet kellett végigkérdezni egy faluban, de úgy, hogy minden adatot legalább három embertől meg kellett kérdezni. Gondolhatják, hogy micsoda hatalmas munka volt. És titokban kellett az egészet elvégezni. Óriási élmény volt, mert mi bukovinai székelyek nagyon archaikus kultúrát őriztünk, de a moldvai csángok ennél még archaikusabbat. A beszédük is olyan, mint a középkori magyar beszéd. Legalábbis az északi csángóké, meg a abból kirajzott úgynevezett déli csángók beszéde, és a szokások, a vallásosságuk, a házaik, a öltözködésük, a főzésük, minden egy 200 évvel ezelőtti állapotot tükrözött, és erre nagyon-nagyon érdekes módon hát rácsodálkoztam, és ezt azt mondhatom, hogy 1969 elég régen volt, de sok nem történt azóta se, legfeljebb egy kicsit szebb házakat építenek, de ugyanolyan babonásak, ugyanolyan mélyen vallásosak, ugyanolyan egyszerűen főznek és öltöznek házi készítésű ruhákba.
Amikor az előbb mesét figyeltem, akkor nekem feltűnt az, hogy jó néhány szót nem értettem belőle. A kérdés arra vonatkozik, hogy ugye eredeti nyelvezeten tetszett elmondani, hogy ez időben mennyit jelent? Tehát mikor beszéltek így a...
Én értem, hát mit a... kérdez, igen. Tehát, hogy,
tehát,
hogy
tehát milyen mikor beszélt, a nyelvezet?
Igen. Na, a következőt mondom, hogy nekem van egy népdalköröm, 38 éve alapítottam. Most is így beszélnek az öregek. Tehát a Évike is ismeri, Illés Imrénéni, Ágota néni, teljesen úgy beszél, mint Bukovinában beszéltek. Talán nem tudom, hogy ebben a mesében használtam-e ilyen teljes hasonlásos szót, de nálunk nem mondják azt, hogy tehénnel, hanem azt mondják, hogy tehenvel.
Ugye ez a Dunapatai népdalkört, akik voltak egyszer a szövetségünkben, amikor ön volt egyszer a vendég.
De akkor nem dunapataiak voltak, hanem aldunaiak.
Ja.
És azok ugyanúgy bukovinai székelyek, mint mondtam, az ők ott kirajzottak. És hát ők azt mondják, hogy kalámval. És ugyanakkor, tehát ez, mi most mindegyik nyelvezetet használjuk. Tehát élnek köztünk olyanok, akik ezt a teljesen régi réteget használják, akik gyárba mentek dolgozni, vagy már iskolákba mentek, azok levetkőzték. Én pedig tudom mindegyiket.
Tehát akkor azt lehet mondani, hogy mondjuk ez a nyelvezet mondjuk 150 évvel, 200 évvel ezelőtt így beszéltek ott az emberek?
Nem jutott el oda a nyelvújítás.
Igen, tehát egyszerűen...
Tehát a saját maguk formálták a nyelvet és önmagukban élt.
Hát ők a 1764-ben elvitt magyar nyelvet vitték magukkal, ahogy akkor beszéltek Csíkban, Áromszékben. Ott idegenek közé kerültek, tehát nem érintkeztek magyarokkal, más magyarokkal, és azt őrizték meg, mint addig, amíg haza nem jöttek. De azért természetesen nagyon higgul ez a beszéd, egyre több modern szó sűrődik bele, és ez még kicsi baj ahhoz képest, most, hogyha elmegy idegenbe egy magyar, mondjuk Amerikába, akkor pár év múlva már tele van a beszéde angol szavakkal.
Bocsáss meg, hogy most
mondjad?
Annyira aktuális, és voltam 1986-ban a Kalamajka zenekarral, kiküldtek minket az Expo-ra Vancouverbe. Na most az én familiám, tehát a nagyapám is megjárta Amerikát, csak azért küldték vissza, mert elkapta azt a ragályos trahoma nevű szembetegséget, és egyszerűen visszarúppolták Kanadából, úgyhogy el is veszett mindenük az úton, és az én nagyapám teljesen beleszegényedve ebbe a kirándulásba, abba a lehetőségbe kapaszkodott aztán bele, hogy Déva mellé lehetett költözni. És ott szedte össze magát nagyapó, de a rokonok, akikkel ő kiment együtt, azok ott Vancouvertől még 2 órányi hajóútra egy szigetre költöztek, valami Szent János szigete, vagy nem tudom, minek hívják. És jöttek, mikor én gyermek voltam, olyan 10 éves körüli kislány voltam, akkor jöttek Kanadából megkeresni a rokonokat. Vöröskereszt által kinyomozták, hogy hova kerültek, és eljöttek édesapámhoz. És hát anyukám az egy nagyon vendégszerető valaki volt, és így kétszer, háromszor is voltak, mert kétszer voltak a Hamiltoniak, és egyszer elhozták a Vancouver melletti rokonokat is, és hát nagy élmény volt nekünk ugye Kanadából a rokonok. Na, mikor én ugye itt 21-22 évesen kimentem Kalamajkával Vancouverbe, meg volt a telefonimből, és felhívtam őket onnan telefonon, és körülbelül ezt hallottam a telefonban. Jaj, édes Leánkám, édesapád megírta volt, hogy jössz, hallod-e, de Ne haragudj rám, de nem bírtam bemenni a Citybe, mert Anti bátyádnak operation a szemét, és oda, én oda be a Citybe nem bírom drive-olni a kárt.
Na. Jön félig, Leti.
Magyarul olyan tökéletesen bukovinai székelyesen beszélt, hogy tehát, csodálatos élmény volt egyébként ezt így hallgatni. Hát, el is fogyott a telefonból a pénz, és, de nem is bántam, mert annyira kellett kacagnom, hogy kicsit zavarba ejtő lett volna, hogyha belerőgök a telefonba, és letettem, és elmeséltem a fiúknak, mondom, most gyorsan szedjetek össze még apró centeket, én is összeszedem magam, hogy ne röhögjek bele a telefonba, de ezt gyorsan elmeséltem nekik ezt a Anti bátyádnak operésén, a szemicsén, odabi a Citybe nem bírom drive-olni a kárt.
Hát igen, azt hiszem, a nyelv az mindig így változik és fejlődik.
Hát ez mindig nem, romlásnak veszük, igen, mint fejlődésnek.
Hát igen.
Na. Hát ha megnézzük a dévai rokonaimat, ugye te is jártál a Rozsitántiéknál.
Fabian.
Ott a fiatalok gyönyörű székelyesen beszélnek ma is, de azokat a kifejezéseket, amik már modern kifejezések, azokat románul mondják. És így lett egy nagyon vigyített, tehát az arhaikus széke és a románnal kipótolgatott nyelvezet.
Akkor most le fogjuk valamiről rántani a leplet, ugyanis én az előzetes beszélgetés alapján tudom, hogy Rozália és Éva, ők már nagyon-nagyon régóta ismerik egymást. Na most én azt szeretném, hogyha mind a ketten külön-külön elmondanák azt a találkozást, és hogy akkor mit gondoltak. Ugye hát egy néhány év korkülönbség van, Rozália felfedezte Évát, hogy történt ez?
Hát az túlzás, hogy én fedeztem volna fel. Azt
na hát túlozunk egy kicsit,
azért én a Rozálnak köszönhetem, hogy ma itt vagyok, mert, jó, mert nélküle nem mertem volna én elindulni ezen a dalolós pályán.
Na, szóval akkor hogy volt?
Tehát én tulajdonképpen rendkívül határozottan és rendkívül céltudatosan kerestem mindenkit, aki a mi népcsoportunkból származott, és akinek szüksége volt segítségre, azokat segítettem, összegyűjtöttem, figyeltem az életüket, számon tartottam őket, és az egyik, azt hiszem, szekszárdi népdal versenyen, vagy nem verseny volt, csak talán egy szereplés, ahol az együttesemmel szerepeltem, ott feltűnt nekem egy fiatal kislány, egy gyönyörű hangú, aranyos kislányka, és ő volt Érike, és én akkor már szerveztem a nyári népzenei táboraimat.
És voltak rokonai Győrében.
Ja, tényleg rokonaim is voltak Győrében.
És Rozál eljött a szüleimhez, és elkért személyesen. Tehát eljött a házhoz, és elkért édesapáméktól, hogy engedjenek el a táborba. Enélkül nem engedtek volna el, mert hát szigorúan neveltek, vallásosan neveltek, és féltettek. De így, hogy Rozált meg hallották mesélni, tudták, hogy van ez a... Tehát, hogy ápolja a bukovinai székely hagyományokat, és az ő kérésére azonnal.
És akkor nagyon megdobbant a szíve, amikor hallott, hogy a szüleivel beszélgett arról, hogy hát Évikét jó lenne, hogyha elengednék?
Hát én alig vártam. és én is ott találkoztam egy csomó olyan dolgokkal. Ott volt Gáspár Simon Anti bácsi még élt, az egyik nagy bukovinai székely.
Tehát tulajdonképpen ezekben a népzenei táborokban, ugye ott voltak az én már akkor megalapított népdalkörömnek a tagjai, tehát elvittem az asszonyokat, mert csak 11 asszony volt a népdalkörben először, de akkor még tanítottam, és a falunkból, akkor Érd még falu volt, a tanítványaimat, a jó hangú tanítványaimat is vittem, tehát azt akartam, hogy az a hagyomány, az a gyönyörű kultúra, az ne veszten el, és hogy adják tovább az idősek. És ilyenkor mindig meghívtam a Közgazdasági Egyetem táncos hallgatóit is, tehát azok is jelen voltak a táborban. Volt két debreceni lányka, most nagy zenei szakemberek, ők is. Tehát vittem magammal mindig egy csomó embert, és hát nagy, oda vittem azokat a nagy bukovinai székely, úgy mondjuk, hogy adatközlő, de az olyan rossz név, azokat a nagy személyiségeket, akitől a fiatalok tanulhattak, és ez a bizonyos Gáspár Simon Anti bácsi, több száz dal gyűjtöttek tőle az akadémikusok. Ő főleg a népi énekeinket mentette meg. Évike, énekeljen, még nem múlt régen karácsony, a Mikor Máriához,
Valószínűleg nem tudom. Gáspár Attila. Nem tudom, várjál, mit tudok én Andi
bácsiból. Fénységes, szép hajnal.
Töröm itt a fejemet, hogy mit tudok én tőle.
De azt is tőle tanultuk, hogy a szomorú füstfának 33-ára. Azaz.
Szomorú füszfának 33 ága, arra reaszállott 33 páva. S ki kékbe, ki zöldbe, ki tiszta fehérbe, csak az én édesem tiszta feketébe.
Ez volt az egyik.
Elment a madárka.
Elment a madárka, üres az kalitka, azt üzente vissza, visszajött tavaszra. S ha a tavaszra nem jő, búza pirulásra, akkorra se jő, tudd meg, soha se jő.
No, aztán hadd mondjam, hogy miután már találkoztunk, soha el nem szakadtunk egymástól. Hát az élet persze olyan, hogy hol találkozunk sűrűbben, hol nem, de Évike elvégezte az óvónőképzőt, és Érdre jött a város, vagy város volt, még nem volt város, a faluba.
Utána lett város.
Egy óvodába énekelt a népdalkörbe, és jött a rendezvényekre. Aztán mai napig is tart ez a jó barátság.
Ugye azt tudni kell, hogy hosszú időn keresztül Érden tetszett tanítani, ugye?
Hát ott laktam. Uh-huh. 64-től most a 90-es évek végéig. De hát miért nincs messze, úgyhogy ha arról van szó, én máshonnan is hívok, meg magam is elmegyek máshol, tehát én elég mozgékony vagyok most is. Uh-huh.
Nagyot változott az utóbbi 20 évben a világ. Én emlékszem azokra a klasszikus mesékre, tehát most nem is kimondottan csak népmesét mondok, amit a 70-es években láthattunk mondjuk az esti mesében. A mai mesék, hát nem tudom, hogy tetszik-e ismerni, én nem nagyon, de azért ugye el tudom képzelni, hogy miket adhatnak a televízióban. Köszönöm, hogy viszonyban sincsenek azzal, amit mi mese alatt értünk. Mit tetszik gondolni, hogy mit veszítenek ezzel a mai gyerekek?
Hát minden esetre óriási különbség van a népmesék és a műmesék között. Az egyik nagy különbség az, hogy a népmese kincsünk, aminek nem minden darabja, de sok darabja, az egészen a magyarság, azt mondhatom, kialakulásáig visszavezethető, tehát némelyik több ezer éves ezek a nagy hős mesék, amiben égigérő fa szerepel, tündérmesék. Aztán vannak ugye, amik frissebbek, akár a török korban születtek, vagy azután a reneszánsz mesék, de minden esetre a népmesék, azt szoktam mondani, hogy olyan fontosak és olyan értékesek az emberek számára, mint az édesanya tej a csecsemőnek, tehát ebben a magyar karakter megmutatkozik. Na most a műmesék azok pedig szerzőjétől függően, ha nagy valaki volt a szerző, mondjuk egy Lázár Ervin, vagy egy Sütő András, vagy egy Kányádi Sándor, akkor értékesek, jók, és ezek azért a magyar lelkületet tükrözik, miként a nagy költőinknek a műve, vagy íróinknak a művei, és a hitványabbak, vagy akik csak a sikert keresik, meg a rendkívül nagy látványosságot regednek, hát az olyan is az a mese, és hát nagyon nagy szomorúság számomra, hogy így előzönlötte az amerikai gics és a hitvány vacaksága magyar szellemi életet, és a gyerekeink ezt a rágógumi, idézőjelben mondom, kultúrát ismerik és tanulják.
Meg lehet-e fogalmazni néhány mondatban, hogy mit veszítenek a mai gyerekek?
Hát nagyon sok mindent veszítenek. Elveszítik először is azt a gyönyörű nyelvezetet, amit a népmesék hordoznak, tehát azt a szép szókincset. Elveszítik azt a viselkedési formákat, azokat a viselkedési formákat, amik a mesehősök hát élnek, mutatnak. Például ugye azt mondja az öregasszony a mesehősnek, hogy először is a mesehős oda megy az öregasszony, és azt mondja, hogy jó estét adjon Isten, kedves öreganyám, vagyis köszön tisztességesen. Azt mondja az öregasszony, hogy szerencsét fiam, hogy öreganyádnak szólítottál. Mert azonnal egy, hogy tisztelni kell az időset. Például ugye itt nem azt látja, hanem azt, hogy fejbe vágom az öreget, mert az nem tud elszaladni olyan gyorsan. Tehát ez egy elképesztő. Tehát viselkedési modelleket adtak a... Nem beszélve, hogy minden népmese kincs annak a népnek a lelki alkatát hordozza, amelyik azt a mesekincset megalkotta. Tehát egy román mese mást mutat, egy német mese. A német mese az ő ideáljukat mutatja. És hogyha mi gyerekeinknek amerikai meséket adunk, akkor az amerikai ideált azt segítjük, és a miénk elsorvad. Nem beszélve, még egyszer mondom, amit legjobban sajnálok, hogy már nem is beszélnek, már csak oda vakkantanak, már csak kiköpik a szavakat, az édesanyanyelvünk szép szavait kiköpik a szájukon a gyerekek ezekben a műmesékben, és elveszítik azt a gyönyörűt, azt a gazdagot, azt a képeset, amit nagyon sok nemzet nagy fiai irigyelnek a magyaroktól.
Hosszú időn keresztül tetszett tanítani. Sikerült-e olyan gyerekeket találni, akikbe bele lehetett oltani a mese szeretetét? Nyilván minden gyerek szereti a mesét, de olyan szinten, hogy az a későbbiekben meghatározta a felnőtt életét is.
Hát itt van egyik Fábián Évike.
Belém sikerült.
Évike volt az egyik, aki elkezdett aztán mesélni, és azt gondolom, hogy az én példámon felbuzdulva, és nem pedig azért, mert tanítottam őket, nagyon sokat neki
fogta. Rozát hallottam mesélni, és ugye megjelent, én akkor nem is ismertem az 50-es években gyűjtött Déglinda gyűjteményt,
igen,
amit Palkó János néntől gyűjtött, meg aztán a többiektől. Én először Bukovinai Székely mesét, így mint mese, azt a Rozától hallottam, azt, meg Márika Nélitől, a Kakasdítól. Mert a mi familiánkban is volt nagyon sok jó beszédű ember, például Enci mama a szomszédba. Ott, ha belefogott egy történetbe, akkor annak volt eleje, közepe, csattanója, minden, ahogy kellett. És ott az édesapám szabóműhelyébe volt alkalom megtapasztalni ezeket. Tényleg az úgy működött elente, mint egy fonó, szó szerint. Összejött a szomszédság, és amikor én középiskolás voltam, akkor Sevestyén Ádám bácsinak megjelent a Tolna megyei, az Andrásfalvi bukovinai székelyek között gyűjtött népmese kötete. Ez egy Tolna megyei kiadvány volt. És én azokat elkezdtem olvasgatni, mert ugye, ahogy a Rozál is mondta, amikor bekerültem Szekszárdra, ugyanabban a gimnáziumban, ahova a Rozál járt, akkor igencsak igyekeztem levetni ezt a jó kis székelyes anyanyelvemet, de volt egy zseniális tanárnénink, magyar tanított, és én kollégista voltam Szekszárdon, és az volt az első, tehát a hazautazáskor az volt az első feladat, hogy most mindenki a falujából hozzon egy gyűjteményt a tájszavakból. És én nekifogtam ott Enci mamától, összeszedtük az öklöm, kujakom, akkor azt a kotlóst, amelyik fölverte a tojást és megitta, azt úgy hívták, hogy itkányos kotló, mert a részeges embert itkányos embernek hívták, és egy csomó ilyet vittem, és teljesen fölolvasta a tanárnén az osztályt, hogy ez valami csodálatos, és akkor ilyen, nem is emlékszem már mondatokra, mert egész mondatokat is vittem az iskolába, hogy akkora ötöst kaptam, az volt az első jegyem középiskolába, hogy magyarból ötös a bukovinai tájszavak gyűjteményére, amit vittem otthonról. És akkor óvónéni koromban azt gondoltam, hogy ennyi már miért nem mondjam én bukovinai székelyül ezeket a meséket, mikor itt van a nyelvemen. Tehát nem is kellett más csinálni, olvastam a meséket, és zengett a fülembe az a nyelvnek az a zenéje, ahogy én beszéltem kiskoromban, belenőttem, és én elkezdtem így mesélni a gyerekeknek, csak én nem tartottam olyan szigorúan a bukovinai székely hagyományos mesemondást, ahogy a Rozál, hanem mindig használtam a tájszavak mellett a kicsik között a szinonim kifejezéseket, az irodalmit, akkor metakommunikációt, tehát, hogy amikor mutatom, hogy ekkora volt a békacska szeme, mint a kujakom, ne! Ekkora nagy gülű szeme volt. És hogyha mutatom, hogy az öklöm, akkor mindjárt tudják róla. Úgyhogy én egy kicsit így higítottam a Rozálhoz képest,
hát, de... Kénytelés voltál, mert te kicsiknek, 3 és 6 éveseknek kezdtél mesélni, én pedig nagyon fiatalon, hát mondjuk nem annyira túl fiatalon, 73-ban kezdtem színpadon mesélni, és felnőtteknek meséltem. Meg volt az iskolai mesemondás, de én nagyon hamar elhagytam az iskolát. No, hát...
Na itt az óvira visszatérve, hogy mit veszítenek a gyerekek, hogy én így meséltem a gyerekeknek, mindig volt a kedvenc meséik, amit újra és újra és újra kértek. És ennek az lett a következménye, hogy megtanulták a tájszavakat. És ott a csoportban a játék közben kezdték használni. Jöttek a szülők, hogy olyan érdekes kifejezéseket használnak a gyerekek, amiket nem... Most volt egy ilyen jelenet, az építő szőnyegen összeverekedett két gyerek, hogy ennyi ma, nem én vagyok a főnök, te is, így megfogták egymás grabancát, és csak azt mondja az egyik a másiknak, hogy ideadod vagy, olyat behúzok a kujakommal, hogy megnyugodsz, mondja ez az angyalföldi gyerek. Abszolút helyén volt a dolog, itt is valamelyik mesében volt ilyen civakodás, és valószínű, hogy így fejezte ki magát a két hős, aki összeverekedett, és pillanatokat átvették, tehát gazdagodott a képük, a beszédük, mindenük.
Meg hogy csodálkoznak.
És hát ugye egy olyan cselekménynél kerültek elő ezek a szavak, amik a mese történetében ott voltak, tehát összehozták
abszolút
a kettőt.
Abszolút értékben, nagyon, nagyon jól alkalmazták a gyakorlatban.
Na, kérdés van?
Kérdésem inkább. Érdekes ez a bizonyos kinyugodt, én annyira használom, annyira rám ragadt valahogy. Azt mondja valamik, hogy? Hát mondom, mint a székelyek, kinyugodtam.
Egyébként... A kérdésem nekem az lenne, hogy lehet-e még gyűjteni? Tehát, hogy egyszerűen már kihaltak azok az emberek, akiktől gyűjtettek volna, vagy gyűjthetnének, vagy termelődnek ezek a mesék újra?
Hát azt nem mondhatnám, hogy termelődnek, de
Megvannak,
és lehet gyűjteni, csak nem is győzzük azt a sok gyűjteni valót. Mindig talál az ember valamit, vagy azért, mert új történet még olyan nem volt a repertoáromban, vagy például én ugye 1988-ban egy Mátyás kötetet adtam közre, illetve akkor kezdtem gyűjteni, bocsánat, 880 mesét találtam Mátyás mesét. Én addig egyetlen egy Mátyás mesét fel nem vettem. És akkor ezt nem mind csak székelyek között, hanem az egész Kárpát-medencében, tehát voltam a vajdaságiaknál Erdélyben, Felvidéken találtam meg a legszebb mesét, ami nekem most is nagyon tetszik. És akkor megjelenik a könyvem, és elmegyek Moldvába, és találok egy még gyönyörűbbet, mint az az összes. És akkor, na, a következő, az a könyv még egyszer megjelent, és akkor egy bővített kiadás lett. Ez a Táltos Galamb, Mátyás király.
Nem mondod el.
Nem, inkább azt szeretném mondani, hogy úgy fut szalad az idő, hogy inkább elmondta, vagy mondjunk el egy jó nagy, olyan jó nagy vicces mesét, és utána énekelj egy jó nagy vicces csokot. De akár indíthatod a Lakodalmassal is.
Jó, én még előtte hagyd kérdezzem meg, mert kíváncsi lennék. Tetszett mondani, hogy 880 Mátyás mese volt benne, hogy nyilvánvaló, hogy 150 kilométerrel arrébb ugyanaz a mese egy nagyon picit másként szól, hangzik, hogy ez megy, de mégis ugyanaz a mese. Tehát a kérdésem az lenne, hogy ez a 880 mese, ez a valóságban hány mese?
Hát ez gyakorlatilag azt mondhatom, hogy 80 mese volt, mert egy meséből rengeteg változatot volt. Hát ugye vannak ezek, amiket tanítanak az iskolában, van az Egyszer volt Budán kutyavásár. Ezt sokféle változatban elmondták az emberek, mindenhol tudták. Tehát ezek nyilván, hogy ezek tették ki a legnagyobb tömeget. És volt olyan mesze is, amit Mátyás király lopni járt például, azt másfél példányt találtam, illetve úgy volt, hogy egy felet elmondott valaki, és nem tudta sehogy befejezni, nem egy hosszú nagy mese, és megtaláltam az egyik 1880-as évekbeli etnográfia újságban, egy Hódmezővásárhely melletti pásztorember mondta annak az akkori gyűjtőnek, és akkor a másfél mesét összegyúrtam, mert itt aztán úgy született meg a könyv, hogy a változatokat egybegyúrtam, és így először 72 mesét adtam közre, majd aztán 73. lett ez a moldvai változat, és néhányat azért hagytam ki, mert mondjuk drasztikus mese volt, tehát vagy brutális, hogy mit tudom én, kegyetlenkedik a király, vagy ilyen
majdnem nagyon krimi
pornó.
Kicsit vaskosabb.
Mátyás király ugyan nagyon szerette az asszonyokat, lányokat, de azért a mesék zömében ő nagyon finom úr, és nagyon jóságos tisztességes, király. Igen. És akkor, tehát én ezeket, ami drasztikus volt, vagy mit tudom én, pornó volt, azt én kihagytam, és így most jelenleg a második kiadásban 73 mese van. És tavaly előtt volt Mátyás év, 2008-ban, egész évben Mátyás mesemondó versenyek voltak az országban, és magam is nagyon sokban közreműködtem. És hát most tavaly 2009-ben pedig Benedek elekén volt. No, hát akkor hozzájárulnak e változathoz, hogy most akkor elmondjak egy nekem legkedvesebb mesét. Nagyon sokszor elmondtam, hát hogy mi dolga van egy asszonynak. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy házas pár. Az asszony Trézsinek hitták, az embert meg Ambarusnak. Ambarus bán olyan áldott jó ember volt, lehet, ha a falra fellapcsantották volna, még ott is ott maradott volna. Trézsiném, olyan volt, mint a veszedelem. Szeretett falukászni, szerette hordozni a híreket, egyik házból ki a másikba, bé. Egyszer egy este, mikor Ambarus elvégezte a munkáját, és eldöllögött a korcsumába, hogy egy kicsit pohározzék a komákval. Azt mondja Ambarusnak az egyik koma, komám uram, én a Kent helyébe megütném a feleségemet. Jaj, hát mit vétett Kennek az én asszonyom, hogy Kent megütné? Ember, hát nem vette Kent számát, hogy a Kent asszonya hogy plegykálkodik, hogy hordozza a híreket a faluba? Komám uram, én nem vettem számát, de hagyja el. Én hazamenyek, próbát teszek, és a Kennek igaza van, én úgy megpalom az asszonyt, hogy elmenjen a kedve a pletykálkodástól. Na, Ambarus szépecskén hazadöllögött. Nem szólott a semmit Rézsinémnek, hanem szépecskén lefeküdtek. Hát másnap reggel Trézsi jókor felkőtt, kiment fejni az isztálóba, és az alatt oda bé, Ambarus a szakajtóból kivette egy tyúk tajáskát, megfogta, s bédugta maga mellé a donyha alá. Na egyszer jő bét lézi, meglátta, hogy az embere még mindig az ágyba gübbedezik. Mindjárt neki esett a vala nagy pufájával. Na ember, hát mire vezik ember az áldott napot, hát mi nem kell fel? Én már egy verset dolgoztam. Jaj, édes feleségem, ne veszek egy te. Már olyan dolog történt vélem az éjjel. Nem ezt tudom, mondja meg, vagy nem mondja. Jaj, mi történt kemben, mondja imána. Nem mondom, mert valakinek eltalálod beszélleni, s kacagságra leszek véve a faluba. Akkor azt mondja Trézsi, ember, egyszerre törjön el mind a két lábom, ha megmondom valakinek. Na, mi van Kemvel? Akkor Ambarus bényult a donyha alá, kivette a tyúk tajáskát, és azt mondja, nesd csak Trézsi, az éjjel megtojtam. Ó, ember, mutassa csak! Hát, ez tisztára olyan, mint egy tyúk tajás. De mintha egy kicsit hosszabb macska volna. Tudja, mit ne keljen fel. Hogy anya vaja ölje meg ott azt a sok munkát még. Hónapest megtalálja. Most jutott eszembe, hogy kifogyott a viderből a víz, el kell fussak a kútra, de mindjárt jövök. Hát, a Baruséka a falu közepére jártak vízét. Trézsiném elég várta, hogy valakivel megtalálkozzék. Na, a szomszédból Boriné, és ott volt a kútnál. Azt mondja neki Trézsi, jaj, Boriné, hogy mi történt nálunk az éjjel? Ha képzelje meg, az emberem az éjjel megtojott. Kettőt! Éppen olyan jobb, mint egy-egy tyúk tojás, csak egy kicsit hosszabb bacskák. Az Isten megfizeti, nehogy valakinek megmondja. Kacag sávra leszünk véve a faluba. Ó, hogy ezt gondolja Kent, hogy én valakinek elbeszéljem, amit Kentől hallottam. Na, az asszonyok megtöltötték a vidreket, de Boriné úgy hajtatott hazáig, a viderből a vizet mind kilepcsegtette. Odahaza béesett a házba, azt mondja az édesanyjának. Ja, édesanyám, képzelje meg, mit halltam Trézsinémtől. Azt mondja, hogy abbarbám az éjjel megtojott 3. Éppen olyanok, mint egy-egy tyúk tojás, csak egy kicsit hosszabb bacskák. A szalmazsákból a szalmát mind kivette, lehet meg akar kotolni. Jaj, édes leányom, én még ilyen nemes hallottam. Jaj, édesanyám, csak még nem mondja valakinek, nem szeretném, ha visszajutna a filikbe, hogy tőlem hallották. Ó, leányom, hát, hogy ez jut ilyen eszembe? Te, ülj csak le, de most jutott eszembe, el kell fussak keresztanyadékni a tájverőjét, de mindjárt jövök. Hát hallják-e, az öreg asszony a lába közé kapta a pendeit, a másik falu végig egyet futott. Ott aztán béesett a házba, s azt mondja, jaj, komám asszony, komám uram, halljanak csodát, hogy mi történt nálunk a felszegbe. A szomszédunk az a pitán ember, Ambaros az éjjel megtojott, 4. Éppen olyan nyugod, mint egy-egy tyúk tajás, csak egy kicsit hosszabb bacskák, s a szalmazsákból a szalmát mind kivette, úgy kerektett, hogy meg se lehet közelíteni. Jaj, ilyen nemes hallottam, s meg nem mondják valakinek. Ó, Isten, őrizzen meg! S ez így ment egész áldott nap. Este felé már azt beszélették, hogy Ambaros az éjjel megtojott 99-et, és költötte, 33 kakas lett, 33 kappan lett, 33 ércikes, egy tajáska még zápones maradott. Na, mire ezt az asszonyok elvégzették, déset étedett, s hát Ambarus bám úgy, ahogy egyebkor szokta, fejbe nyomta a kucsumáját, és eldöldögött a korcsumába, hogy egy kicsit pohározzék a komákval, s hogy elbeszéljék a világ folyását. Mikor az a szegény ember bénította a korcsuma ajtaját, a komák szinte hanyatán estek. Ha mi Ambarus, ha kérd itt, ha mi, ha hol kéne legyek? Jaj, ha mi azt halltuk, hogy Kend az éjjel megtojott 99-et, ki es költötte, 33 kakas lett, 33 kappal lett, 33 ércike, egy tajáska még zápornes maradott, s Kend úgy rúgja a ganyét a csürkékvel, hogy meg se lehet közelíteni. Ezt beszélik. Ezt. Na, a Ponciussát a feleségemnek? Hát az én asszonyom tényleg plegykálkodik, Kenteknek igazik volt. Na, adják csak el, mert most hazamenjek. Én bétöröm az oldalát. Elmenjen a kedve a plegykálkodástól. De azért halljanak szót, édes komám uraim. Ahhoz az egy tojáskához, amit én reggel kivettem a donyha alól. Az én feleségem csak egyet tett, s a többi tojásokot, s a csürkéket mind a Kentek feleségei ragasztották hezzá. Na, menjenek csak haza, s adjanak csak Kentekes az asszonyoknak. Hát, hogy megverték-e az emberek az asszonyokot, vagy nem, én ma se tudom, De higgyék meg, a műfalunkban lámpásfal se lehetne kapni, egy pletykás asszony se, rajtam küljel.
Hát, köszönöm szépen.
Na most egy ilyen ideillő nótacska.
Új csipurka, új láboska, s ambaruska, új házuska, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Viszi galádát üresen, s a hazait nagy bűdösen.
Ez a mennyasszony.
Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. S édes szemem, mit aludtál, s édes kezem, mit nem fontál. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Mert hogyha te fontál volna, több lepedőt kaptál volna. Tra-la-la-la-la-láj, tra-la-la-la-la-láj. S nincs igazság sehol az ég alatt, az igazság napja már régen elhaladt. Nincsen, aki igazságot tegyen, hogy egyik, mind a más oly szerencsés legyen. Az egyik még nem ért leányságot, s mégis már megkapta a mennyasszonyságot. A másik meg anyja a többinek, jó szívvel elmenne, de nem kell senkinek. Minden este kiseprem kifestett házamot, magusra felvetem paplanyos ágyamot. Minden este várom a kérőkőt, de látom az ördög, mind elvitte őkőt. S kiseprem kifestett házamot,
ja, ez már volt.
Az Isten olyan csodát tenne, hogy egyszer egy hétig legén eső lenne. Kifeküdnék az út közepire, hogy cseppenne bár egy a karincám szegire.
Ez a vén leány nótája volt.
Ez volt nagyapám kedvenc.
Igen, nekem is kedves, igen.
Az a karinca az mi?
Kötény.
Én úgy gondolom, hogy az életét felelevenítette, hogy szép élete volt, jó élete volt, azt csinálta, azt tette, igen, tette, amit szeretett volna, lesz. Amit szeretett. Vannak-e még tervei, amit meg szeretne valósítani?
Hát kérem, nekem rengeteg tervem van.
Ez nagyon jó.
Én ezt tényleg elmondhatom, hogy szép életem van. Én most voltam egy 6-7-es Egyesült Állambeli körúton. Előadásokat tartottam a bukovinai székhelyekről. Könyveket írok, amihez adatokat gyűjtöttem. És éppen most sikerült leadnom az egyik könyvemet reggel. És még jelenleg bőrönt számra vannak lejegyzetlen szalagok. Január 1-én leültem a fiú unokámmal, és mondtam neki, hogy Gáborka, gyere, tegyünk újévi fogadalmat, és írjuk bele ebbe a könyvbe, hogy évvégén ne kelljen gondolkodnunk, hogy mit is fogadtunk. És hát minden esetre erre az évre azt tűztem ki magamnak, hogy egyik kitűzésem az volt, hogy írok 3 könyvet. Ezt az idénre mondom, ezt meg is fogom csinálni. És a másik egy, van egy buta lakás, ugye, azt szeretném lezárni. Tehát azt nem is tudom elmondani, hogy még hány témát kellene megírnom, hiszen még rengeteg anyag van. Van egy moldvai halott látónak 37 évig gyűjtöttem az anyagát egyetlen egy embernek, és annak a gyönyörű látomásait. Ez megjelent tudományos kiadásban, ez azt jelenti, hogy úgy jelent meg, hogy minden szót le kellett írni, de ezt nehezen olvassák az emberek, és ezért ebből akarok egy olyat, amit könnyen megértenek, szépen letisztítva, élvezhető, szép formában, irodalmi formában közreadni.
Hozzál ez az Jánó Anna? Ez az a Jánó Anna. És köze van ahhoz a Jánó Annához,
nem, akit mi más, kéne? Nem, más. Más, igen.
Mert
egy faluba való.
Kalos Zoli bácsi egy Jánó Anna nevű asszonytól rengeteg éneket gyűjtött, és azt hittem, hogy ez a...
Nem, ez egy teljesen speciális életű asszony, aki a halott látó, az gyakorlatilag megfelel a sámán hitben a táltosnak. Tehát el tud menni a túlvilágra, mindenféléket lát. Na most a halott látó az a keresztény tanokra építi az ő látomásait, vagy nem őt. Én mindig azt mondom, hogy én nem láttam, én nem tudom, én csak azt a feladatot kaptam, hogy írjam le, amit ő elmond, tehát én nem tudom megítélni, hogy ő találkozott-e Szent Ferenccel, vagy az Istennel, vagy Máriával az égben, meg hogy nézett ki, de ő elmondja neked. Én csak az a dolgom, hogy leírjam. Na hát ez az egyik, amivel most rögtön fogok foglalkozni. Ma reggel, amit leadtam, az pedig egy 10 asszonynak az élete. Ez egy interjú kötet. Dolgozom egy labba, aminek az a neve, hogy Folk Magazin, és ebben van egy sorozatom, az a címe, hogy A Történelem Sodrában, és tulajdonképpen 10 csodálatos asszonynak az élete gyerekkoruktól mostanáig, most ezek többnyire 80 évesek, és ebben van olyan, aki Pozsonyból kitelepített volt, és Amerikába kötött ki, van olyan nyíregyházi asszony, aki viszont kitelepítettek Magyarországról a lakosságcsere idején, és ő visszaszökött a kis fiú testvérével együtt. Akkor van bukovinai székely énekese, a Illés Imréné. Van egy zombai sváb asszony, akinek a házába telepítették az én nagybátyámikat is. Miközben sok helyen nagy ellenségeskedés lett ebből, ő náluk egy örök barátság, stb. Na, tehát ez a könyv, akkor a halott látó. És most utána vagy a Nagy Bukovina könyvemnek kezdek, vagy pedig a Böjte Csaba atyát befejezem, mert azt is elkezdtem írni. Tervemben rengeteg.
A Déva.
Évikével 1993-ban.
Abban az évben, amikor Csaba atya megnyitotta először a kollégiumot.
Akkor mi elmentünk és rendeztünk egy 10 napos úgynevezett művelődési tábort. Frissen visszafoglalt kollégiumban.
Most nemrég hallottam a rádióban, hogy Székelyföldön is nyitott ott egy hasonló
intézményben. Most Csíksomjon, igen.
Azt hallottam a rádióban.
De megbízták azzal is, hogy itt nálunk Budapest mellett Csobánkán.
Igen, arról is hallottam. És de az már kell is, hogy működjön, nem? Mert az már egy
hát két éve volt. Nem igazán működik jól. Ott voltam az életházának nevezték, és tulajdonképpen leányanyákat fogadtak be. Azonban a leányanyák mellé beköltöztek a legényapák, és felélték mindazt, amit ott kaptak, és ami volt, és dolgozni nem akart senki. A Csaba atya valahogy úgy képzelte, hogy hát részben, hogy fedelet ad ezeknek a bizonytalan életű fiataloknak, és hogy akkor esetleg házasságban fogják felnevelni a gyereket, de hát ez erről szó se volt, és dolgozni se mentek el, úgyhogy most nem tudom, hogy most mi működik benne pontosan, de tudom, hogy ez az életháza nem jött be.
Tehát Magyarországon akkor ez az egy próbálkozás volt, ezek szerint?
Igen. Aztán van a Vajdaságban is csinált egyet. És aztán 10-valamennyi háza van most már erdészette.
Jó, hát én megköszönöm a beszélgetést, és nagyon sok időt kívánok még, és nagyon sok könyvet, és minden egyebet, mert azt hiszem, amíg az embernek van célja, van elképzelése, addig érdemes élni.
Mielőtt Laci bezárná,
igen?
Szeretnék egy pár gondolatot felállítani a régi időkből. Hát nagyon köszönöm, hogy meghívtad a két kedves előadó hölgyet. Velük a szövetségben mi nagyon sokszor találkoztunk, kedves Kóka Rozáliával többször is. a Légi Népművészeti Baráti Kör rendezésében. Hát a Görög Imre bácsit, ha mondom, azt hiszem mindegyiknek hát élmény az akkori. Egyébként Imre bácsiról annyit az ősszel, novemberben voltak 70 éves házasok. Sajnálom, hogy nem hoztam el ezt a kis levelet, amit én elküldtem neki, és válaszlevelét. Meg hát a abban a körben nagyon sok-sok est volt a, akkor a Népművészeti Baráti Kör a szövetségben bérelt a termet.
Hát akkor volt.
És a Halász Péterik, hát Péter is nagyon sok mindent
csinált. Péter is látja meg a
terület. És én annyit, hogy amikor az Évike is, nem tudom, ő azt hiszem 2007-ben volt.
Igen, akkor volt.
Ugye?
Igen,
a szövetségben.
Igen,
Istenel
együtt
zenéltünk.
És a Rozálka pedig 2001-ben hihetetlen. Nézem, délután jegyzeteimet, te jó Isten, hogy ennyi ideje. Még akkor a telefonos, akkor szegény német Ildikó szervezte, azóta is elment már.
És ott a szövetség is lesz
lassú. És hihetetlen, hogy milyen estek voltak ott.
Hát ott volt a Domokos Pár Péter bácsi, nem is tudom hányadik születésnapja.
85. Mert akkor én mindig abból indulok ki, hogy akik
eljöttek. 85. volt, azt
hiszem. Hát akkor adták át a Péter bácsinak először, hogy a Betlen díjat. És hát a Péter bácsi, aki úton 91-ben halt meg. Vagy 92-ben. De az egy akkora est volt, vagy hát est, nyári este volt a délután. Hihetetlen sok ember ott, nekem kedden azt mondja az akkori titkár, hát itt a többiek ismeritek, vagy Pimbicki Gyurit.
Igen.
Azt mondja neki, vagy Gyuri, hogy mertetek ti annyi embert odahívni? Hát hallotta, hogy milyen tömeg volt a Domokos Pál Péter este. Mondták, Gyuri, nem én szerveztem, oda a Népművészeti Baráti Kör. Azt mondja, hát ilyen, azt mondja, 350 ember volt ott. Mondom, Gyurikám, nem aggoltál. Mondom, meg volt legalább az épület teher próbája, aki bírta. Na most visszatérve, csak azzal zárom aztán be, hogy tényleg hihetetlen volt az a 10 év, amit ott átélhettünk. És egy dal, amikor az Aldunai, ha jól tudom, 2000, nem tudom, most hirtelen.
Megmondom, hogy mikor voltak itt az emberek, 1991-ben. Akkor, amikor az Érdem volt a világtalálkozó, Bukovenészékely világtalálkozó, akkor hoztunk ki 108 aldunai székelyt.
Az igen. Most ők egyszer később is voltak, amikor egy hihetetlen szép estjük volt őnek itt volt. Hát, hála Istennek, hogy jó előadássorozat volt az. De viszont visszatérve oda, és akkor én ezzel is befejezném, ott egy nagyon szép dal elhangzott, amikor Rozálka volt, nem tudom hányban. Bizonyára ez a líret megfogott engem akkor, hogy este van, András falva messze van
Este van már, este van, este van, este.
Hát én most magam itt önöknek úgy zokogtam, de most is megremegtem a gyönyörű dallam. És különösen azt úgy érzem, hogy most egy picit az összes András Faldira és az a pályára is emlékeztek önök ezzel a szépséges dallal. Külön köszönöm a kis kitérőt, meg hogy megemlékethettem ezt a dolgot, és hát nagyon-nagyon örülök még egyszer, hogy itt lehettem. És ezzel a dallal azt hiszem, szebben talán nem lehetett volna befejezni ezt a mai estet. Én köszönöm.
Köszönöm.
Köszönjük.